Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Kacsó Péter vagyok, a Sztakinak a laborvezetője és tudományos tanácsadója, és egyben az MTA Cloudnak a szakmai vezetője. A másik két kollégát is szeretném nagyon röviden bemutatni. Farkas Zoltán kollégám a Sztakiból volt az, aki gyakorlatilag megvalósította ezeket a most elmondásra kerülő új lehetőségeket, és Varga Gábor a Microsoftból minden szempontból társszerzőnk volt az ötletek kitalálásában, a projekt menedzselésében, segítésében, tehát azt gondolom, hogy egy nagyon jó közös munka alakult ki a Sztaki és a Microsoft munkatársai között. Úgyhogy ennyi elöljáró után akkor elkezdeném a prezentációt. Nem tudom, hogy tudok itt léptetni. Szlájdokat hogy tudom léptetni?
A szlájd fölött van egy kis nyilacska balra-jobbra. A szlájd fölött kellett megjelenni egy Up21 feliratnak. De akkor léptetem én neked, ha gondolod.
Jó, akkor egyet vissza. Igen. Tehát először is akkor az EMI kutatásokról szeretnék beszélni, hiszen a címbe kiderül, hogy itt egy hibrid felhőt szeretnék bemutatni, amit EMI kutatásokra lehet használni. Hát ugye nem véletlenül kezdtünk el ezzel foglalkozni, azt hiszem nem kell elmondani a hallgatóságnak, de az egész világon növekvő érdeklődéssel fordulunk az EMI kutatások felé. Ezt olyan szinten most már mindenütt elismerik, hogy egyrészt az EU-ban is ezt kiemelt kutatási területnek tartják, és ennek megfelelően kellően komoly pénzeszközöket allokáltak ezekre a kutatásokra. Magyarországon megalakult az EMI koalíció, nyilván az itt résztvevők közül is sokan vagy hallottak róla, vagy részt is vesznek ennek a munkájában. A Sztaki vezetésével létrejött a Nemzeti Mesterséges Intelligencia Laboratórium. Épp tegnap volt az első plenáris gyűlése ennek a Nemzeti Laboratóriumnak, és hát ezeknek az igényeknek a figyelembe vételével, ugye valamilyen módon, hogyha nagyok az igények, akkor nagy az infrastruktúra igény is. Tehát azon kellett elgondolkoznunk, hogy hogyan tudjuk ezt az infrastruktúra igényt támogatni. Na most alapvetően, ugye, mint mondtam, az MTA Cloudnak vagyok a szakmai vezetője, és az MTA Cloudban azért elég sok erőforrást tudunk biztosítani az érdeklődő kutatóknak, de azért ez elég gyorsan kiderült, hogy ez nem elegendő. Na most ezt az LKA is felismerte, ugye tavaly szeptember óta az LKA-hoz tartozunk, és nagyon pozitívan álltak hozzá. Elindítottunk közösen egy nagy projektet, aminek az a célja, hogy az MTA Cloudot jelentős mértékben megújítsuk, kibővítsük, és tulajdonképpen egy új cloud fog létrejönni, aminek most már majd LKA Cloud lesz a neve. És ezen a fólián lehet látni, hogy tényleg jelentős mértékben megnövekszik a kapacitás, minden teljesítményparaméter legalább megháromszorozódik, de a kékkel kiemelt paraméterek esetén nagyságrenddel vagy akár nagyságrendekkel fog nőni az a kapacitás, amit korábban az MTA Cloud nyújtott. Tehát ez mindenképpen jó hír a magyar kutatóknak, és jó hír az is, hogy nem csak az LKA kutatóinak akarjuk ezt a felhőt megnyitni, hanem az egyetemi kutatóknak is, sőt majd, mint a prezentáció későbbi pontjain látni fogjátok, igazából az ipari kutatóknak is szeretnénk megnyitni. De pont ezért volt fontos, hogy jelentős mértékben megnöveljük a kapacitást, hogy mindezeket az amúgy is növekvő igényeket, de ugye a szélesített felhasználói kört támogatva ezt a nagy igényt, ami nyilvánvalóan keletkezni fog, ki tudjuk szolgálni. Na most ezzel együtt persze hiába csináljuk ezt a nagy kapacitást, még ez a nagy kapacitás sem lesz elegendő, hiszen az igények olyan nagyok a mesterséges intelligencia kutatásban, hogy további erőforrásuk után kell nézni. És tulajdonképpen ez az igény szülte meg ezt a mai előadást, pontosan azt a projektet, amit a mai előadásban be fogunk mutatni, hogy ezen a téren mit tudunk csinálni, hogyan lehet ezeket a megnövekedett igényeket kielégíteni, és ahogy mondtam, nem csak a az egyetemi, meg az akadémiai kutatás számára, hanem az ipari kutatás számára is. És akkor én itt átadnám a szót Varga Gábornak, hogyha most az ipari kutatás támogatásáról beszélünk egy kicsit, hiszen ő az iparból jött.
Igen, köszönöm szépen. Ugye a Mesterséges Intelligencia Koalícióban, ahogy Péter is említette, csináltunk erre egy külön projektcsoportot. Még a Bost említeném meg, mint iparági partnert, aki ebben részt vett, illetve más intézményeket. Tehát megpróbáltunk egy viszonylag széles merítésben behozni a tapasztalatokat és az igényeket, annak érdekében, hogy egy jó stratégiát, megoldást tudjunk felvázolni a mesterséges intelligencia platform éhségre. Azt szerettük volna, hogyha a kapacitásokban nem lennének korlátok, ugye ezt Péter is említette. Ugye a mi házunk táján az Azure az a portfólió komponens, ami eszünkbe jut leghamarabb, és az volt a célunk, hogy ilyen az eredetükben nagyon különböző felhőrendszereket, mint például az Azure, illetve az MTL Cloud, vagy akár más felhőrendszerek is, ezeket valahogyan összetudjuk egyeztetni, és egy egységes egészként tudjuk prezentálni a kutatók számára, legyenek ezek a kutatók akár ipari kutatók, akár pedig akadémiai kutatók. Ugye az Azure-ról összeállítottam egy rövid diát, aminek a lényege talán itt a jobb oldalon van. A bal oldal az a különböző méretparaméterekről beszél, ezek talán nem is annyira fontosak. A fontos az talán az, hogy mennyi nyílt forráskódú és általában nyílt, illetve Linuxos technológiát lehet találni az Azure-ban. A virtuális gépeknek a fele is körülbelül Linuxos, ami az Azure-ban fut, és én azt gondolom, hogy ez az egyik kulcsa annak, hogy az Azure-t azt egy jó innovációs partnernek tudjuk tekinteni, vagy innovációs platformnak tudjuk tekinteni, mert nem csak a Microsoftos világból, hanem az open source-os világból is magába tudja integrálni azokat a technológiákat, amik gyors fejlesztést és gyors haladást tesznek lehetővé. Ebben a felhő munkacsoportban, a Mesterséges Intelligencia Koalícióban ezt az öt célt azonosítottuk. Ugye nagyon fontos, hogy a folyamatos versenyképességet fent tudjuk tartani. Ha nem adunk jó eszközt a magyarországi mesterséges intelligencia kutatóknak, akkor szükségszerűen le fognak maradni, és nagyon fontos, hogy nem egyszer kell nekik elérniük a világszínvonalat, hanem az eszköznek meg is kell tartania a világszínvonalat folyamatosan. Úgy gondoltuk, hogy nem a meglévő felhők számát kell szaporítani, hanem nézzük meg azt, hogy ezekben a felhőkben milyen képességek vannak, ezeket hogy fogják az ő gazdáik továbbfejleszteni, és ezeket integráljuk össze egy egységes egészé, hogy ami kijön belőle, az újabb beruházás, hardvervásárlás nélkül is világszínvonalú mesterséges intelligencia platformot eredményezzen. Ezt már említettem, hogy kutatóintézeti nagyvállalat és startup kutatások számára egyaránt elérhető és használható platformot képzeltünk el. Európai gyakorlatokkal és az elvekkel harmonizáljon, és mindezek érdekében fel is tártuk a tipikus igényeket. Őszintén szóval nagy meglepetések nem jöttek elő. Az lett ennek a feltárásnak az eredménye, hogy Magyarországon is nagyjából ugyanazokat a szoftver technológiákat és platform technológiákat használják, TensorFlow, Python, CNTK, stb., mint a nagyvilágban, tehát ilyen szempontból könnyen lehetett éleszkednünk hozzá. Elgondolkodtunk azon, hogy mindezeket a célokat milyen magas szintű logikai architektúra tudja szolgálni, és nem pedig elgondolkodtunk azon, hogy mindezt tudjuk-e implementálni, hajlandóak lesznek-e beszélő viszonyba kerülni ezek a felhő rendszerek egymással. A logikai architektúrának a lényege az, hogy ha vannak meglévő felhők, ugye itt ezen a kis ábrán az MTA Cloud-ot és az Azure-t szerepeltetem, de igazából itt bármi mást is be lehetne ide helyettesíteni, csak nekünk ugye ez volt kéznél. Ezeket integráljuk össze, mind erőforrás allokáció szinten, mind címtár szinten, mind pedig folyamatok, mint például DevOps és MLOps folyamatok szintjén, és hogyha ezt az integrációt jól meg tudtuk csinálni, akkor a tisztelt kutatóknak az lesz az élménye, hogy egy egységes logikai felhőt használnak. És így kialakul egy igazi hibrid, ugye ez, amit én hibridnek szoktam nevezni, mert legalábbis két lábra támaszkodik, de az egységesség miatt a felhasználók élménye az lesz, hogy könnyen használva tudják venni, és nem kell ismerniük a hibridet alkotó egyes felhőknek a technikai tulajdonságait. Mikor ezzel megvoltunk, akkor nyilván Puding próbálja ezt, hogy megeszik, megnéztük, hogy ezt tényleg meg lehet-e csinálni, és itt kezdett igazából izgalmas lenni a munkánk, mert két teljesen más technológiai hátterű felhőről volt szó, és azt gondoltuk, hogy érdemes ezt a munkát megcsinálni, mert vannak olyan feladatok a mesterség és intelligencia kutatása során, amikor extrém nagy kapacitásra van igénye egy viszonylag rövid idő alatt a kutatóknak, és ugye milyen jó lenne, hogyha a kutatóknak nem is kéne tudniuk arról, hogy a rendszer az mikor nyúl ki egy külső erőforrás poolhoz, mondjuk az Azurehoz, ahol virtuálisan gyakorlatilag határtalan mennyiségű GPU-t tud az adott kutatás szolgálatába állítani.
Jó, akkor én visszavenném a szót. Tehát itt nagyon fontos volt a hibrid felhő definiálása során, hogy alapvetően a NTA Cloud-nak a felhasználói oldaláról indultunk ki a megvalósításba, tehát olyan megvalósítást kerestünk, ami az NTA felhő használóit, vagy felhasználói számára megengedi, hogy gyakorlatilag a környezet, amit használtak, ugyanaz, tehát nem kell új szoftvert vagy új vezérlő környezetet megtanulniuk, viszont az elérhető kapacitások ugrásszerűen és akár nagyságrendekkel meg tudnak növekedni. Ahhoz képest, amit magán az NTA Cloud-on belül használtak eddig. Na most ezt a következő képen értük el. Először is meg kell említeni, hogy elég sok úgynevezett referencia architektúrát dolgoztunk ki az NTA Cloud számára. Ezek megtalálhatók a weblapon, tehát ez az ábra, amit most itt mutatok, ezt a weblapról mentettem le, és ezek közül bekarikáztam azt a hármat, amit ugye kifejezetten mesterséges intelligencia, vagy ahhoz nagyon szorosan kapcsolódó big data alkalmazások használatára hoztunk létre, és tulajdonképpen azt vizsgáltuk meg, hogy ezeket a referencia architektúrákat vajon elég gyorsan és elég hatékonyan át tudjuk-e úgy alakítani, hogy egyrészt a felhasználó lényegében ugyanazt látsa, mint korábban, viszont a háttérben hirtelen nagyszámú Azure erőforrás is megjelenik számára. Úgyhogy a következő ábrán mutatnám az első ilyen kiválasztott referencia architektúrát, ez a Docker Swarm Cluster volt, és ennek az architekturális megoldását látjátok itt, ami lényegében ugye azt mutatja, hogy az NTA felhőben létrejön az alap Docker Swarm Cluster, majd pedig kiépülhet további Swarm workeröknek a halmaza az Azure Clusteren, vagy az Azure felhőn. Na most ennek a kulcsa az Octopus eszköz, amit itt láttok, és az Octopus ez tulajdonképpen egy felhő orkesztrátor, amit telepíthetünk akár az NTA felhőre, de telepíthetünk az Azure-ra is. Az a lényeg, hogy az Octopuson keresztül tudjuk felépíteni ezt az infrastruktúrát, és hogy ezt milyen módon annak a lépéseit itt a következő ábrán mutatja, illetve előtte még néhány mondatot mondanék magáról az orkesztrátorról. Tehát ez egy eleve úgy volt tervezve, hogy ez egy hibrid cloud orkesztrátor legyen. A hibridség abban jelenik meg, hogy egy csomó olyan felhőt támogat, ami a gyakorlatban igen sokak által használt, és tulajdonképpen standardoknak tekinthetők, akár az akadémiai világban, akár a publikus felhők szolgáltatásának a világában. Megengedi a skálázást, mind manuálisan, mind automatikusan, ugye pont azért, mert nagyon sok felhőt képes támogatni, nincsen vendor lock-in probléma. Szintén ebből következik, hogy multi-cloud megoldást ad, mint amit a mai előadáson is bemutatunk, lényegében az is egy multi-cloud megoldás, hiszen egyszerre több cloudot tudunk használni, és nagyon fontos, hogy automatikusan deployolja azt a komplex infrastruktúrát, amit egy vagy több cloudban létre akarunk hozni. Na és hogy ez hogy történik, azt ez az ábra igyekszik elmagyarázni. Tehát most konkrétan a Swarm Cluster esetén, ugye először is el kell készíteni ezeket a leírókat, amik alapján utána majd az Octopus ténylegesen fölépíti ezt a Swarm Clustert az egy vagy több cloudban. Na most ezt a leíró halmazt, ezt azért informatikusoknak kell legyártani, mert ez tényleg igényli a felhőknek az alapos ismeretét. De egyszer ez megtörtént, utána ezt egy repozitoriumban letároljuk, és utána bármelyik felhasználó innen elővéve ezeket a leírókat, automatikusan az Octopus segítségével fel tudja építetni ezt a komplex infrastruktúrát abban a cloudban, amit kiválasztott. Tehát a következő lépés ugye a leíróknak az átadása az Octopus számára, és az Octopus a megkapott leírók alapján ténylegesen fölépíti az infrastruktúrát egy vagy több cloudban. Na most annak érdekében, ugye, hogy ez már ment a referencia architektúrák segítségével egy cloudban, az MTA cloudon. És annak az érdekében, hogy kipróbáljuk, hogy ez vajon megy egy hibrid cloudon, ahol ugye a másik cloud az Azure, semmi más nem kellett csinálni, mint első lépésben az Octopusnak a pluginjeit ki kellett bővíteni egy új pluginnal, nevezetesen az Azure pluginnal, majd pedig második lépésben meg kellett csinálni a Swarm leíróknak azt a verzióját, ami most már az Azure leírókat is, vagy az Azure specifikus leírókat is tartalmazza. Egyébként mind a két munka viszonylag gyorsan megoldható és kisléptékű feladat volt. És hát harmadik lépés, miután ez megtörtént, már elég evidens volt, hogy utána ezt láthatok az Octopusnak, és miután az Octopus fel volt készítve arra, hogy több cloudot tudjon kezelni, innentől kezdve már automatikusan ment a dolog, és létrehozta a Swarm Clustert a két egymástól eléggé különböző, ahogy Gábor mondta, eléggé különböző cloudon. Na most ugye, hogy konkrétan mit kellett ezt csinálni? Hát lényegében meg kellett vizsgálni, hogy az Azure melyik feature-ét kell beépítenünk az Octopusba, úgyhogy ennek megfelelően egyrészt az Azure VM-et építettük be, amivel virtuális gépeket tudunk indítani. Itt az volt a tapasztalat, hogy a virtuális gépnek az elindulása sajnos néhány perc, tehát ez nem mindig a megfelelő megoldás, viszont volt egy Azure ACI nevezetű konténeres instanszokat létrehozó lehetőség, aminek a beépítése már elérte azt a sebességet, amit valójában akartunk. Itt néhány másodperc alatt fölállnak a konténerek, és ráadásul ennek van egy olyan verziója, amikor ezt GPU-val együtt lehet felépíteni, és a jó hír, hogy a GPU-któl nem csökken ennek a felépítésnek a sebessége. Tehát továbbra is ugyanolyan gyorsan, néhány másodperc alatt föl lehet építeni egy GPU-s konténert, mint GPU nélkül. Most ugye a mesterséges intelligencia alkalmazásokban ez nagyon fontos, mondanom se kell a GPU-knak a jelenléte. Na most itt látjátok a szükséges leírónak egy részét, azt a részét, ami az Azure specifikus. Lényegében megfogtuk az MTA Cloud megfelelő leíróját, és a sárgából jelölt dolgokat kellett átírni és kijavítani Azure-ra. Én most nem akarok belemenni a részletekbe, az előadás majd rendelkezésre fog állni, tehát aki akarja, részletesen megnézheti, és ha valamit nem ért, akkor nyugodtan keressen meg minket, és segítünk a megértésében. Itt a következő ábrán a Spark megvalósítást mutatom, ez lényegében nagyon hasonló módon történt, mint a Swarm Cluster, úgyhogy itt tulajdonképpen nem is akarok ennél többet erről mondani, inkább csak azt emelném ki, hogy itt volt különösen nyilvánvaló, hogy át kell térnünk az Azure ACI-ra, hogy a felállási idő, ugye amikor több workert akarunk létrehozni, akkor itt ne kelljen 10 percet várni, hanem néhány másodperc alatt ezek a rendelkezésre álljanak. A harmadik megoldás, ja, még itt azt megmutatnám, ezt az ábrát, csak azért, hogy lássátok, hogy innentől kezdve tulajdonképpen használhatjuk az Azure-nak a monitorozó lehetőségét, a user interfészét, és itt meg is figyelhetjük, hogy maga az Octopus az egy franciaországi Azure gépen indult el, a két Swarm worker, az pedig a nyugat-európai valamelyik Azure erőforráson. Ez csak egy érdekességként mutattam meg, nem a dolgok lényegéhez tartozik. Na most, ami viszont fontos, ez a harmadik megoldás, és valójában ez az, ami leginkább fontos nekünk ugye az EMI támogatása szempontjából. Ugye van egy olyan referencia architektúra az MTA Cloudon, ami tartalmazza azokat a legfontosabb szoftver komponenseket, amik ahhoz kellenek, hogy valaki kényelmesen, gyorsan, igazi mesterséges intelligencia alkalmazásokat tudjon fejleszteni. Tehát van rajta Keras, van rajta TensorFlow, rajta vannak a GPU kártyákhoz eléréséhez szükséges szoftver komponensek, és egy Jupyter felület is van, aminek a segítségével mindezt könnyen és gyorsan lehet kezelni. Na most ezeket az így keletkezett virtuális gépeket, vagy konténereket lehet aztán annyi példányban elindítani az Azure-on, ahány példányban csak akarjuk, és ugye itt az ábra mutatja, hogy most ez megtörténik, de hogy ez megtörténjen, ahhoz megint tulajdonképpen annyit kell csinálni, hogy a megfelelő leírót kell kidolgozni, amihez semmi más nem kell csinálni, mint a megfelelő Azure konténernek a leíróját kell előállítani, és itt kiemeltem megint sárgával a lényeget, tehát hogy egy Azure ACI típust kell elindítani, és itt lehet megmondani, hogy milyen GPU-val akarunk indulni, itt az Azure-ban három GPU típus áll rendelkezésre, és történetesen mi a K80-at választottuk ki. Tovább menve, még annyit mondanék, hogy egy korábbi ábrán lehetett látni, de sajnos elfelejtettem mondani, hogy a skálázási paramétereknél be lehet állítani, hogy mi az a minimum és mi az a maximum darabszám, amivel létre akarjuk hozni, és ugye ha minimumot megadtunk, akkor induláskor mindig ennyivel hozza létre a rendszer, amit minimumnak jelöltünk meg, és hogyha a menet közben ez nem elég, tehát növekszik a rendszer terhelése, akkor kérhetjük a rendszert, hogy növelje, a megadott maximum számig növelheti az okopusz a szükséges instanszek számát. Tehát itt is, hogyha úgy indítjuk el, hogy megadunk, mit tudom én, 50 instanszet, akkor nyugodtan felskálázhatjuk, hogy 50 olyan keraszos gépünk indul el, ahol GPU is rendelkezésre áll. Na, hát ennyi volt tulajdonképpen a történet, de azt gondolom, hogy egy nagyon fontos történet volt. Ez bizonyítja, hogy tényleg sikeres volt ez a hibrid MTA Cloud Azure felhő összeállítás. Ténylegesen ezeket a meglévő referencia architektúrákat demonstrálni tudtuk, hogy ezek működnek az Azure-on is, együtt az MTA Cloud-dal. És ráadásul az is kiderült, hogy az alkalmazott megoldás elég általános ahhoz, hogy nem csak ezekre a referencia architektúrákra, hanem gyakorlatilag bármilyen olyan referencia architektúrára, ami már rendelkezésre áll az MTA Cloudon, nagyon gyorsan, egy-két hét alatt mindegyiket át lehet állítani, úgyhogy hogy a hibrid megoldásnak megfelelően az Azure-t is ki tudja használni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség az MTA Cloud felhasználók számára, hogy innentől kezdve nincsenek korlátozva tulajdonképpen erőforrásban, hogyha az intézményük az Azure-tól megfelelő mennyiségű erőforrás vásárol, akkor ezt minden tovább nélkül ki tudják használni. És akkor én visszaadnám a szót Gábornak.
És hát azt hiszem, hogy most már csak az elköszönés marad, de azért az utolsó szlájdon összeszedtünk még néhány következtetést és eredményt. Nekem azt tetszett ebben a projektben, most anélkül, hogy végigolvasnám az egészet, hogy tudtuk demonstrálni, hogy nem kell az egyik oldalnak félni a másik oldaltól. Hogyha megfelelőképpen definiáljuk a feladatot, akkor ezek beszélő viszonyba tudnak kerülni egymással, sőt, mi több, tudnak olyan értéket képviselni a felhasználóik felé, amelyet önmagukban a másik nélkül egyik se tudott volna. Skálázhatóságban, megbízhatóságban, használhatóságban, stb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a hibrid rendszer kifejezetten a mesterséges intelligencia és neurális háló fejlesztésekhez nagyon jól alkalmazható, hiszen, ahogy említettük, ugye az Azure-ban gyakorlatilag, nem elméletileg, de azért gyakorlatilag korlátlan mennyiségben lehet akár százszámra GPU-kat szerezni, és ez az egyik kulcsa annak, hogy a magyarországi kutatók versenyképesek tudjanak maradni, és tudjanak haladni a saját mesterséges intelligencia fejlesztéseikkel. Úgyhogy köszönöm szépen ezzel a figyelmet.